Erős várami Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a drága gyülekezetet ezen a szép vasárnapon. Több szempontból is szép, de az egyik jelentősége az azzal bír, hogy ma Kántáte vasárnapja van, ami azt jelenti, hogy a gyülekezetet szeretném nagyon bátorítani, hogy jó hangosan énekeljünk, hiszen ez az ének vasárnapjáról is szól, illetve ennek a mai vasárnapnak is ez a neve, ez a címe, hogy az éneklő gyülekezet. Úgyhogy ez a Kántáte vasárnapja, ez legyen olyan bátorítás számunkra, hogy akkor a nyíregyházi evangélikus egyházközség fontos, hogy jó hangosan telitorokból énekeljen. A másik nagyon fontos dolog ezen a mai alkalmon, hogy szeretnénk az Isten tiszteleten azokat köszönteni, akik ebben a hónapban látták meg a napvilágot, azaz áprilisban születtek, de mivel a múlt hónapban ugye pont húsvét vasárnapjára esett a negyedik vasárnapja, és nem köszönthettük a születésnaposokat az idő rövidsége miatt, ezért a mai Isten tiszteletünkön fogjuk majd a márciusban születetteket is köszönteni. Így hadd köszöntsem nagy-nagy szeretettel a március áprilisi ünnepelteket. És a harmadik ilyen fontos esemény, ami talán az egyik legmeghatározóbb, az az, hogy az elmúlt 5 év első fél évében keresztelt gyermekeket fogjuk a mai Isten tiszteletünkön megáldani. Ez egy nagyon rendhagyó alkalom. Tavaly volt az első, amikor az elmúlt 5 év második felében kereszteltteket köszöntöttük, ma pedig azokat, akik az első félében, tehát az elmúlt 5 év első felében részesültek a Szent Keresztségben. Így köszöntöm nagy-nagy szeretettel a családtagokat, a hozzátartozókat, és nem utolsó sorban azokat a gyermekeket, akiket megkeresztelhettünk. Engedje meg a kedves gyülekezet, hogy a 7 igéjével köszöntsek mindenkit a 98. Zsoltár első verséből, amely így hangzik: énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Így legyen áldás ezen a mai alkalmunkon, hogy valóban az Isten dicsőségét, és természetesen ennek a drága gyülekezetnek a javát is szolgálhassa. Isten áldása legyen ezen az alkalmon. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát. Megemlékezett kegyelméről és hűségéről, látták a föld határai mind a mi Istenünk üdvösségét.
Jó dolog az Urat dicsérni, és énekeket zengeni a Te nevednek, ó felséges! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnbánattal vallom, mennyei Atyám, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik szám panaszra, pedig tele van a világ és az egész életem atyai jóságod jeleivel. Adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Előtte állok, drága Jézusom,
testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható Isten, vezesd egyetértésre híveidet, hogy szeressük, amit parancsolsz, és kívánjuk, amit ígérsz. Szívünk pedig annál találjon nyugalmat, akinél igazi örömök vannak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet, hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Kántáte vasárnapjára kijelölt számunkra, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 16. fejezetében, az 5. verstől a következőképpen.
Most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisztek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek, mindaz, ami az Atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.
Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk ezért a mai alkalomért, és hálásak vagyunk, hogy ezen a mai alkalmon a te drága egyszülött fiad, Jézus Krisztus lehet a középpontban. Hálásak vagyunk azért, hogy elküldted ebbe a világba őt. Köszönjük, hogy ő rajta keresztül ismerhetünk meg téged, és ő az út te hozzád. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked azért, hogy vállaltad a kereszthalált, engedelmeskedtél a halálig, mégpedig a kereszthalálig az atyának. Nem tekintetted zsákmánynak, ahogy olvashatjuk a Filippi levélben, nem tekintetted zsákmánynak, hogy egyelő vagy az atyával, hanem szolgai formát vettél fel, emberekhez hasonlóvá lettél. És így éltél ebben a világban, ezen a földön, egészen a kereszt halálig. És hálásak vagyunk, ahogy itt János evangéliumában is hallhattuk, hogy elküldted a pártfogót, a vígasztalót, őről a beszéltél a tanítványi körben, és köszönjük, hogy ennek a drága pártfogónak és vígasztalónak tapasztalhatjuk a munkáját itt a gyülekezetben is, hogy emberek juthatnak hitre, zárhatnak le egy időszakot az életükben, a múltat. Hálásak vagyunk azért, hogy Te olyan kiegyensúlyozott, áldott élettel ajándékozol meg, amely semmihez nem fogható. És most azért kiáltunk hozzád, mert azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a Te nevedben, ott Te is ott vagy. És így kérünk, Urunk, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel, szólj szent lelked által, értesd meg velünk az igét, és add, hogy ne csupán a fülünkig, hanem egészen a szívünkig hatoljon a hirdetett ige. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jakab levelének első fejezetében, a 16. verstől a 21. versig a következőképpen. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, a mai Isten tiszteletünkön az imént felolvasott ige szakasznak a második felére szeretném a hangsúlyt helyezni, amelynek a címe, azok, akik rendszeresen olvasnak Bibliát, azok nagyon jól tudják, hogy a Szentírás be van osztva fejezetekre, illetve versekre, és minden egyes fejezetnek, illetve ige szakasznak van egy-egy címe, és ennek az imént felolvasott ige szakasznak a második felének az a címe, hogy Isten igéjének a hallgatása és megtartása. Mindenek előtt arról szeretnék beszélni ezen a délelőttön, hogy mennyire fontos az Isten igéjének, az Isten szavának a hallgatása, annak megtartása, és annak milyen hatása, milyen következményei vannak. Miért fontos az Isten igéje, miért fontos az Isten igéjének, a szavának a hallgatása? Tehetjük fel a kérdést. Tudjátok, nagyon sok alkalommal hallom azt, hogy ő, az illető nem jár gyülekezetbe, de a maga módján hisz. Nem jár gyülekezetbe, de minden nap imádkozik, nem jár gyülekezetbe, de ismeri a Bibliát, és amikor egy picit mélyre ásunk a dolgoknak, akkor kiderül, hogy a maga módján hisz kijelentésben számtalan dolgot megkérdőjelez Isten szavából, Isten kijelentéséből. A magam módján kifejezés annyit jelent, hogy majd én eldöntöm, hogy mit, mikor, hogyan hiszek el. Aztán azt is jelenti, hogy a magam mértéke szerint hiszek, ahogy nekem jól esik. Ez olyan, mint amikor megkérdeznek, hogy hát szereted-e a feleségedet? Igen, úgy a magam módján. És ebből a kijelentésből észrevesszük, hogy az a szeretet nem igazán mélybe gyökerező szeretet, nem komoly, nem odaszánt, olyan maga módján, maga mértéke szerint. Ha én ezt válaszolnám a feleségemnek, hogy drágám, én a magam módján szeretlek téged, akkor feltételezhetően ez rosszul esne neki. És ebben a kifejezésben egyáltalán nincs a másiknak a figyelembevétele, hanem arról van szó, hogy én hogyan kívánom megélni a szeretetet. Az, aki a maga módján hisz, az nem hisz tulajdonképpen, és az nem hit, hanem egy önáltatás. Nem lehet maga módján szeretni, nem lehet maga módján dolgozni, nem lehet maga módján sportolni, illetve lehet, de az olyan is. Azzal nem fogok szeretetteljes, kiegyensúlyozott házasságban élni, nem fogok eredményeket, nem fogok sikereket elérni a munkámban, azzal nem fogok tulajdonképpen olimpiai aranyat szerezni, és a dobogó legfelső fokára állni, ha én azt mondom, hogy ugyan magam módján sportolok. És hasonlóképpen, aki azt mondja, hogy a maga módján hisz, az nem úgy hisz, amiről a Szentírás beszél. Annak az igeolvasó élete, annak az ima élete olyan, amilyen. Olyan szedett-vetett, ilyen is, meg olyan is. Nem szilárd alapokon nyugszik. Az ilyen ember nem napi életvezetésre, nem bűnfelismerésre használja a Szentírást. Az ilyen ember az imádságot nem mint lehetőséget használja, hanem mint eszközt. Három olyan fontos tényezőt kell a szívekre helyeznem ezen a mai délelőttön, ami a hívő ember életében elengedhetetlen. Az igeolvasás, az imádság és a gyülekezetbe járás. Erről beszél a Biblia, tudnilik a hívő ember számára ez az életben maradás. Ahogy minden ember számára a levegő, a folyadék és a táplálék létfontosságú, az életben maradáshoz szükséges, úgy a lelki életben is ez a három elengedhetetlen. Hányszor találkozom azzal a kijelentéssel, hogy én otthon élem meg a hitemet. Nem kell gyülekezetbe járni ahhoz, hogy higgyek, szokták mondani. Tudjátok, drága testvérek, aki ezt állítja, az nem ismeri a Szentírást. Annak fogalma sincs a hívő életről, és fogalma sincs a Szentírásnak a tartalmáról. Ahogy az imént említettem, az ember számára a levegő, a folyadék és a táplálék az létfontosságú. Ha ennél a képnél maradok, akkor a levegő, vagy mondhatnám lélegzetvétel, a levegő az az imádság. A folyadék, vagy mondhatnám más szóval a forrás, az az igeolvasás, és ezek különösen is elengedhetetlenek az élethez. Ha bármelyik a kettő közül nincsen, akkor életképtelen az ember, és életképtelen a hívő ember. Táplálék nélkül el van az ember ideig, óráig, de ahogyan a test, úgy a lelki ember is elsorvad egy idő után, ennek a hiánya véget. Éppen ezért fontos-e három léte az ember életében, hasonlóképpen a hívő ember életében is. Csak egyetlen egy példát hadd hozzak a Szentírásból, nyilván sok példát lehetne említeni, de az apostolok cselekedetében egyetlen egy versben ez a három kifejezésnek a jelenléte megtalálható. Az imádság, az ige és a közösség. Apostolok cselekedete, 4. fejezet, 31. verse így hangzik. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. A gyülekezet közösségében imádkoztak és hirdették az igét. És természetes módon, ahol hirdetik az igét, ott van hallgatóság. Ezért az ima élet, az igeolvasó élet és a gyülekezet közössége létfontosságú egy hívő ember számára. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy csak a templomban, hogy csak a gyülekezetben lehet megélni a hitet. Sőt, ellenkezőleg, de az ember azért jön gyülekezetbe, mert közösségben lehet a másik emberrel, azért jön gyülekezetbe, mert közösségben imádkozhat, és épülhet a másik emberrel együtt az Isten hirdetett igéje által. A hívő ember nem a hitét éli meg a gyülekezetben, hanem a hívő ember erősödik a gyülekezetben. Ez olyan, elnézést kérek a profán képért, ez olyan, drága testvérek, mint az autópályán az üzemanyag töltő állomás. A gyülekezetben a hívő ember feltöltődhet és megpihenhet. A gyülekezet nem más, drága testvérek, mint egy töltőállomás. Egy töltőállomás kipihenheti az egész hetes lelki harcokat, küzdelmeket, és feltöltődhet, lelki táplálékot kaphat, erőt meríthet a következő hét lelki harcaihoz. Ezzel persze nem lehet és nem is kell megsporolni, kiváltani az otthon eltöltött csendességet, igeolvasást, a térden állva való imádságot. A gyülekezet arra van, hogy azok, akik Krisztusban hisznek, együtt legyenek egy közösségben. Együtt hallgassák az igét, és együtt imádkozzanak. Milyen jól lenne, drága nyíregyházi evangélikusok, milyen jól lenne, drága testvérek, hogyha megrendülne ez a hely, ahol mi itt együtt vagyunk. Milyen jól lenne, hogyha mi is átélhetnénk, amit átéltek az apostolok, éppen a 4. fejezet, az apostolok cselekedetének 4. fejezet 24. versében olvashatjuk, hogy egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez. Ha ilyen erős közösség lenne a nyíregyházi gyülekezet, hogy egy szívvel és egy lélekkel kiáltanánk, szólítanánk meg a mindenható Istent, ha várnánk az ő építő szavát, kijelentését, és komolyan vennénk mindazt, amit ő mond, mert tudjátok, ezen a szószéken nem emberi okoskodások, nem emberi bölcselkedések hangoznak el, hanem a lelkipásztor megküzd, megharcolja az Úr előtt mindazt, aminek itt el kell hangoznia. És hadd helyezzem ezt, drága testvérek, a szívetekre tanítói szándékkal, hogy ez a szószék, ez nem a lelkipásztornak a szószéke. Hogy ez a szószék, ez nem a nyíregyházi gyülekezetnek a szószéke, hanem ez a szószék az Isten szószéke. Nem sajátíthatja ki egyetlen egy lelkipásztor sem, egyetlen egy presbiter, egyetlen egy felügyelő, egyetlen egy gyülekezeti tag sem. Mert ez a szószék Isten szószéke. És ezért a lelkipásztornak meg kell harcolnia. Meg kell küzdenie azzal, hogy mi kell, hogy itt elhangozzon. Mert itt nem hangozhat el akármi. Itt nem. Tudjátok, drága testvérek, talán nem hiszitek el, de minden egyes alkalommal, mikor szószékre vagy pulpitusra kell állnom, szidrizik a lábam a felelősség és a teher miatt. Hogy minek kell itt elhangoznia. És ott van bennem a félelem, azt mondja az ige, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghazati üdvösségeteket, és ott van bennem ez a félelem, és ott van bennem ez a rettegés, hogy itt az emberek üdvösségéről van szó. Drága testvérek, higgyétek el, kedves nyíregyházi evangélikusok, itt az üdvösségről van szó, ezért nem akármi hangozhat el ezen a szószéken. Nem akármi. Pál apostol érezte ezt, hadd olvassam fel Pál apostolnak az 1. korintusi levelének 2. fejezetéből a 3.-5. versét. Ezt írja Pál apostol, és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Mert tudjátok, drága testvérek, én nem a magam bölcsességét, nem a magam gondolatait szeretném mondani nektek, nem a magam bölcsességét és okoskodásait szeretném átadni ennek a drága gyülekezetnek, hanem az élő Istennek a szavát, azt a szót, amely az üdvösségre vezetheti az embert, amely életváltozásra, életvezetésre, bűnlátásra és bűnfelismerésre vezethet. Nem rutinból szeretnék ideállni, nem rutinból szeretném hirdetni az igét, hanem újra és újra érezni a felelősségét, hogy a mindenható, a hatalmas Isten követeként vagyok itt közöttetek. Mert itt erről van szó. Erről van szó. A mindenható Istent, az ő országát képviselhetem közöttetek. Ahogy egy követ is a küldő országát képviseli egy másik országban, így az Isten országának követeként képviselem őt a nyíregyházi evangélikus gyülekezetben. Isten követeként óriási a felelősség és óriási a teher, mert nem a magam bölcsességét és bölcselkedését akarom hirdetni, hanem a mindenható Isten szavát, hogy a Krisztusba vetett hitetek ne emberi bölcsességre épüljön, hanem Krisztus erején nyugodjék. Tudjátok, a követnek ez a feladata. Amikor Magyarország kiküldi a nagykövetét egy másik országba, egy másik nemzethez, akkor az a követ, az nem a magáét szólja, nem a magáét mondja, hanem érzi a felelősségét, hogy egy egész ország van a háta mögött, egy egész országot kell képviselnie.
és nem mondhat akármit. Drága testvérek, higgyétek el, hogy a lelkipásztor, akit hirdeti az Isten szószékéről az igét, az nem a magáét mondja, hanem az Isten országa követeként, az Isten megjelent mandátummal rendelkező követeként mondja, és hirdeti az igét. És erről van itt szó. Tudjátok, erről. És ez a szószék, ez nem a tiétek. Ez a szószék, ez nem az enyém. Nem a lelkipásztoroké, nem a felügyelőké, nem a presbitereké, nem a képviselőtestületi tagoké, nem a tiétek, hanem az Istené. És erről a szószékről erővel és hatalommal kell, hogy szóljon az ige. És Pál apostol ennek a súlyát érezte. Ő, aki követként ment el, és hirdette az evangéliumot, az Isten elhívott szolgája követként megy, és hirdeti az evangéliumot. Nem a magáét, hanem az övét. És tudjátok, ezért fontos számomra a gyülekezet. És hadd mondjam el nektek, kedves testvérek, én, Zsarnai Krisztián, a gyülekezetnek nem a lelkipásztora vagyok, hanem a gyülekezet tagja. Olyan megindító volt, és én fontosnak érzem azt, most a 8 órási istentiszteleten, amikor úrvacsorát oszthattam, akkor az utolsó körben, és én ezt mindig fontosnak érzem, az utolsó körben, amikor az utolsó embernek is kiosztottam az úrvacsorát, én is letérdelek oda mellé, és én is veszem Jézus drága testét és vérét kenyérben és borban, mert a gyülekezetnek a tagja vagyok én is. És tudjátok, amikor az ember megharcolja az igét, ma hajnalban, amikor fölkeltem, és megtusakodtam az Úr előtt, az Isten előtt, hogy ma mit kell nektek mondani, akkor a legfontosabb az nem az volt, hogy mit kell nektek mondani, hanem az Isten igéje mit mond nekem. Ez a legfontosabb. Mert nem arról van szó, hogy az ember elkezd gondolkodni, végig gondolja a gyülekezet tagjait, végig gondolja, hogy ki mivel küzd, és akkor mondjak valami találót, és akkor spekuláljak, és gondolkodjak, hogy na akkor kit prédikálhatnék ki, vagy kinek mondhatnám oda, és lehetne sorolni. Nem. Az a lelkipásztor, aki így végzi a szolgálatát, az el fog veszni. El fog veszni. Könyörögtem az Úrhoz, hogy Uram, miben kell nekem, miben kell az én életemben változni? Az igen, miben kell, hogy hozzám szóljon? És Isten megerősítette bennem, hogy óriási hangsúlyt fektessek az életemben az imádságra, óriási hangsúlyt fektessek az életemben az igeolvasásra, mert drága testvérek, higgyétek el, ez nekem nem a munkaeszközöm. Ez nem a munkaeszközöm, hanem nekem is, ahogy nektek is, és sokaknak az élet beszéde. Ahogy fölismerte Péter, Uram, hová mehetnék? Hát örök életnek beszéde van te nálad. Tudjátok, drága testvérek, ez az örök élet beszéde, ez a lelkipásztora is vonatkozik. Úgy, Uram, ez az örök élet beszéde számomra, én számomra. És én meg akarom harcolni, hogy Uram, előtted szeretnék állni, és mit szeretnél nekem üzenni ezen a mai reggelen. És ez a kinkeserves harc, aztán megszületik nálam a számítógépen, és aztán ez a kinkeserves harc megszületik itt a szószéken. Mert ahogy szoktam mondani, tudjátok, kedves testvérek, az íróasztal mögött megharcolt prédikáció és a szószéken megszületett prédikáció nem mindig fedi egymást. És hiszem azt, hogy Isten szava, Isten igéje a lelkipásztor életére is hatással van, formája. Elmondhatom azt, drága testvérek, hogy az Isten igére nekem mindennél fontosabb, és mindennél jobban szükségem van, mert látom azt, hogy egyedül az ige tart meg engem, és benneteket is. Benneteket is. És tudjátok, ezért fontos a gyülekezet. Mert nap mint nap harcolva Isten üzenetét lehet megosztani, hogy mit üzen Isten ennek a közösségnek. És nem csupán, nem mint hogyha csupán én lennék ennek a letéteményese, dehogy is. Nem én vagyok, nem csupán én vagyok az Isten igének a letéteményese, nem. De mint Isten egyik követe a szolgatása között ebben a gyülekezetben, az Isten igéjét hirdethetem. És ezért fontos az ige hallgatása a gyülekezet közösségében. Ezért fontos, hogy hallgassátok az igét. És Tudjátok, mit mond az ige? A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És ezért fontos a gyülekezet közössége. Mert aztán ezt a hirdetett igét, útmutatást, életvezetést lehet megtartani a hétköznapokban, a munkahelyen, a családban, az iskolában. És rádöbbenni arra, hogy amit Isten mond, az működik. Higgyétek el, hogy amit az Isten mond, az működik a mindennapokban. Higgyétek el! Hányszor lehet hallani, hogy Isten szava már elavult, hányszor lehet hallani, hogy Isten szava ósdi, hogy nem követi a divatot. Nézzétek meg, drága testvérek, nézzétek meg! Mondjatok bármit, hozzatok bármilyen példát, ami már ideje múlt volna. Hát éppen, ha csak egyetlen egy sort emelek ki itt a Jakab leveléből, ha csak ezt az egyetlen egy mondatot olvasom föl, figyeljetek, drága testvérek, azt olvashatjuk, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Mekkora nagy igazság van ebben a mondatban? Figyeljetek, drága testvérek, az ember hogy lett teremtve? Jobb esetben a szája előbb van, mint a füle. Ez a jobb eset, ugye? És Isten arra akar tanítani bennünket, hogy ami neked elől van, az tedd hátra. Az tedd hátra. Amikor azt mondja az ige, hogy légy késedelmes a szólásra, akkor azt mondja, hogy ami elől van, ami a teremtés által előre lett téve, az tedd hátra, és légy késedelmes a szólásra, és légy késedelmes a haragra. Mekkora igazság van ebben a 2000 évvel ezelőtt leírt mondatnak. Milyen jó lenne, ha tényleg késedelmesek lennénk a szólásra. Ha előbb tudnánk meghallani a másikat, a másik fájdalmát, gyötrődését. Késedelmesek lennénk a haragra. Mert ahogy az ige mondja, az nem munkája. Nem munkája az Isten ügyét, és nem munkája a békességet emberek között. Látjátok, drága testvérek, hogy mekkora igazság van ebben a mondatban is. Ha kiveséznénk minden egyes mondatát a Bibliának, akkor rádöbbennénk arra, hogy ez nem ósdi. Ez nem elavult, ez nem divatja múlt. Hanem éppen ma is aktuális. Ma is. Mert tudjátok, kedves testvérek, hogy a Biblia az nem divat kérdése. Mert az élet sem divat kérdése. Mert divatok jönnek és mennek. Az Isten igéje viszont változatlan, ahogy az ige mondja, hogy akinél nincs változás vagy váltakozásnak árnyéka. Vagy olvashatjuk a Zsidó 13-ban, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanaz. Hogy a 2000 évvel ezelőtt hirdetett Jézus ugyanaz ma is. Hogy az Isten igéje az változatlan, hogy nem korhoz igazodik, nem divathoz simul, nem szolgál ki ideológiákat. Éppen ezért rendíthetetlen, stabil, biztos pont, amire lehet építeni. És ezt a drága, értünk is meghalt és feltámadott Krisztust hirdette Péter is a pünkösdi prédikációjában. Hogy ezt a drága, értünk is meghalt és feltámadt Krisztust hirdette Luther Márton. Felekezettől, nemzetiségtől függetlenül hirdette Spurgeon, Chambers, John Newton. És ezt a drága, értünk is meghalt és feltámadt Krisztust hirdette erről a szószékről, Isten szószékéről, Túróci vagy Balcó. És beszélhetek ma előttetek erről a drága Jézusról, aki változatlan, aki ma is él és uralkodik. Ezt hirdették. És ez a hirdetett ige, amiről tudjuk, hogy Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek gondolatait, ma is változást hozhat fiatalok és idősek életében egyaránt. Tudjátok, kedves testvérek, őre áll lehet bízni mindent, mert neki gondja van reánk. Azt olvashatjuk Péter levelében, gondja van reánk. Ha valaki komolyan veszi Isten hirdetett igéjét, annak komoly hatása, annak komoly következményei vannak az emberi életre. Olyan ez, amikor az ember szerelmes. Amikor az ember szerelmes, nem tudom, biztos, hogy sokan voltak már itt szerelmesek, meg talán még most is szerelmesek. Már elmondtam ebben a gyülekezetben, amikor én szerelmes lettem 2000-ben, amikor megismertem a feleségemet, hát mint hogyha madarat lehetett volna velem fogatni. Az hatással van az ember életére, tudjátok. Hatással. És ugyanígy, drága testvérek, komoly következményei vannak az hat magára az illetőre és hat az illető környezetére, amikor valaki hallja az igét. Amikor megtartja az igét. Amikor valaki hallja az igét, aztán hazamegy, megtartja, nem elfelejti, hanem beépíti az életébe, életének része lesz az Isten igéje, annak komoly hatása lesz. Az már nem a maga módján hisz, hanem Isten szavára kezdi el építeni az életét. És aki erre épít, az kezdi igazán szükségét látni annak, hogy hallgasson igét, hogy imádkozzon és gyülekezetbe járjon, mert fontossá vált számára az imádság, mint levegő, mint lélegzetvétel, fontossá vált számára a folyadék, mint forrás, mint Isten igéje, és a táplálék, mint a gyülekezet. És egyedül ez lesz a hívő ember számára építő és megtartó. És ezért vegyétek komolyan Isten hirdetett igéjét, éljetek az imádság lehetőségével, és becsüljétek meg a gyülekezetnek a közösségét. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, hálásak vagyunk ezért a gyülekezetért. Köszönjük, hogy ez a te gyülekezeted, a te néped, a te nyájad. És köszönöm, hogy én is ehhez a nyájhoz tartozhatok. És köszönöm, hogy te életedet adtad ezért a drága nyájért, drága gyülekezetért, hogy felértékelted az életünket, hogy ennyire drágák vagyunk számodra. És adorunk, hogy számunkra is ennyire drága legyen ez a gyülekezet, és számunkra is ennyire drága legyen a hirdetett ige és az imádságnak a lehetősége. Amen.
Jézus a keresztényen teremjen jó gyümölcsöket, szent ígét és szent lelket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Kedves testvérek, a hirdetéseket hadd olvassam fel. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium ballagási ünnepsége április 29-én pénteken 16 órakor lesz megtartva itt a nagy templomban. Presbiterek, képviselő testületi tagok, szolgálattevők csendes napja lesz április 30-án szombaton a Varga Bokori imaházban, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a fent említett testvéreket. A szeretett vendégséghez sütemény és gyümölcsadományt szívesen fogadunk. Ahogy említettem az Isten tiszteletnek az elején, az elmúlt 5 évben megkeresztelt gyermekeket, de természetesen hadd hangsúlyozzuk, hogy nem húzunk határt itt az 5 évnél, hanem azokat, akik itt a Szent Keresztségben részesültek, és szeretnének kijönni, szeretettel várjuk ide az oltártérbe, és egy-egy igével fogjuk majd őket megáldani. Tehát várjuk nem csupán azokat, akik a meghívókat megkapták és készhez vehették, hanem azokat is, akik természetesen itt a keresztségben részesültek, és ezért szeretnének hálát adni. És már most hadd említsem meg, hogy az Isten tisztelet befejezésével kérem ezeket a gyermekeket és a szülőket, édesanyákat, édesapákat, családtagokat, hogy legyenek olyan kedvesek, ne hazamenni utána, hanem átjönni ide a gyülekezetünk ima termébe, és ott egy szeretett vendégség keretein belül szeretnénk egy kicsit egymással beszélgetni, kis időt eltölteni. Tehát az Isten tiszteletet követően ott lesz lehetőség szeretett vendégségre, illetve együtt beszélgetés, úgyhogy kérem, hogy ne egyből hazamenjenek ők, hanem jöjjenek át a gyülekezeti terembe. És hadd ajánljam a kedves testvéreknek a figyelmébe a Krónikák folyóiratot, ami 2 hetente jelenik meg. Ezt a kiáratnál 100 forintért, 100 forintos áron meg lehet vásárolni, el lehet vinni. Illetve hadd ajánljam a testvérek figyelmébe a mandabokor.luterán.hu gyülekezetünk, az 5-ös körzetnek a honlapját, amelyen az ige hirdetések olvasható és hallgatható formában is elolvashatók, illetve visszahallgathatók. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Urmezei Erzsébet hitáltal. Egy himnuszt hallok, elnémíthatatlan. Századokon át, új és új alakban. Az énekes nem egyszer névtelen, nem is ő énekel, a kegyelem. S az egész földön, láthatatlan karban, száll ég felé a csodálatos dallam, s a fül felséges harmóniát hall. Figyelj, hitáltal, hitáltal, hitáltal. Azok sorában, akik énekelnek, van erős férfi, félénk, gyönge gyermek, öreg, roskat, remegő szívű asszony, de nincs perc, hogy a himnusz elhallgasson, mert szájról szájra, szívről szívre kell, némíts el egyet, ezer énekel. Új meg új hang, de ugyanaz a dallam. Néha leborulok, hogy tisztán halljam, tele frissességgel, zengő csodákkal. Figyelj, hitáltal, hitáltal, hitáltal. Isten lelke vezényel. Egyet int, s új énekes lép elő megint. Így int neked, s így intett nekem. Meghallja, ha elnémul énekem. S fáj neki egyetlen hang hiánya, amint a nagy egészet dirigálja. Érzem, rajtam a karmester szeme. Énekelni kezdenem kellene, hogy munkám, harcom, életem, halálom, minden szavam, minden szívdobbanásom ezt az egyet zengje szüntelen. Láthatatlan kar énekel velem, testvéreim hangja körülölel. Nem. E himnusz ma sem némulhat el. Lehet a dallam bármilyen nehéz, szemünk a karmester kezére néz, s minden olyan könnyűvé válik. Így tanít énekelni, mint halálig. Szeretettel, szolgálattal, élettel és halállal ma is, hitáltal, hitáltal, hitáltal.
Sok örömet és áldást kívánunk a gyermekeknek, a családtagoknak, és adja az Úr, amit hallhatunk az igehirdetésben, hogy ez a hármas dolog, ahogy ott van az ő életükben, a lélegzés, a levegő, a folyadék és a táplálék úgy legyen jelen az ő életükben, az imádság, az igeolvasás és a gyülekezet, mert számunkra a gyülekezet számára fontosak ők is, és ezért fejeztük ki a meghívásunkkal is, hogy érezzék fontosak számunkra. Kedves testvérek, befejezésül pedig csendesedjünk el, és az oráció ökumenikában boruljunk le együtt Isten színe elé. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért. Oly sok mindent készítettél erre a mai alkalomra, és hálásak vagyunk azért, hogy a legfontosabb elhangzott, a te szavad, a te kijelentésed, és hisszük és valljuk, hogy ezek mind-mind felülről jönnek. Hálásak vagyunk a gyülekezetért, a gyülekezet közösségért, azért, hogy örömöket és terheket hordozhatunk együtt egy közösségben. Imádkozhatunk egymásért, gondolhatunk azokra, akik szomorúak, gyászolnak, akik terheket hordoznak, és örülhetünk együtt az örülőkkel, akik hálát adnak talán az évek múlásáért, azért, hogy megtartottad őket ez idáig. Örülünk az örülőkkel akkor, amikor ezeket a drága picin gyermekeket, akiket az elmúlt évben, években
megkeresztelhettünk, együtt lehettünk itt a gyülekezet közösségében szülőkkel, családtagokkal. És hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezet ezért rendeltetett, te ezért hívtad el a te népedet, a te nyájadat, hogy örömben és bánatban egyek tudjanak lenni. És Urunk, így szeretnénk most hálát adni azokért, akik kijöttek, akik ezekben a hónapokban, gondolva márciusra és áprilisra látták meg a napvilágot. Szeretnénk hálát adni az életükért, különösen gondolva ott, ahol még élnek, a családtagokra, szülőkre, de különösen gondolva az édesanyákra, akik életük kockáztatásával hoztak világra gyermekeket, és így bennünket. Hálásak vagyunk itt a picin gyermekekért, akik itt állhattak az oltár előtt a szülőkkel. Köszönjük, Urunk, hogy sokan elfogadhatták a meghívásunkat, és add, Urunk, hogy a gyülekezet vérkeringésébe be tudjanak kapcsolódni azok, akik talán távolról szemlélik a gyülekezet életét, vagy egészen a perifériáján vannak. És Urunk, nem csak a hálaadás van a szívünkben, hanem a szomorúság és az együttérzés. És így szeretnénk imádkozni a gyászoló családokért, de látod, hogy kik húzódnak meg a nevek mögött, az évszámok, illetve a számok az évtizedek mögött. Te látod, hogy kik ők, kik voltak, akik itt gazdagították a földi életet a családtagoknak, a hozzátartozóknak. És most, amikor elköltöztek az elmúlt napokban, hetekben, akkor szeretnénk hálát adni mindazért a jóért is, amit általuk adtál a családtagoknak, a hozzátartozóknak. És könyörgünk vigasztalásért, hiszen a te szavadra lehet építeni. Könyörgünk azért, hogy vigasztald meg őket a te igéddel, hogy reménykedjenek benned. És Urunk, szeretnénk gondolni az emlékezőkre. Visszük eléd, Urunk, az előttünk álló alkalmakat. Visszük eléd, Urunk, hogy a te dicsőségedre lehessen minden. Szeretnénk eléd vinni a kisgyermekes édesanyákat. Kérünk, hogy őrizd meg ezt a drága gyülekezetet, az, hogy a te dicsőségedre élhessen. És Urunk, imádkozunk a nélkülözőkért, imádkozunk a betegekért, imádkozunk azokért, akik terheket hordoznak, őrizd meg őket, és add, hogy ott állhassunk mellettük jóban és rosszban egyaránt. És Urunk, sok minden van a szívünkön, de a tőle tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, végezetül pedig vegyétek az Úr áldását, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet. Amen. Áldott szép vasárnapot kívánok mindannyiuknak, Isten áldja meg önöket, erős vár a mi Istenünk.